agykutatóként és idegtudósként a gének és a környezet szerepét vizsgálja az emberi agy fejlődésében és evolúciójában, Oxfordban él, és a Yale Egyetem két másik tudósával közösen, ugye az angol nyelvű kiadás után magyarul is megjelenik a testről, az agyról és a viselkedésről szóló könyvük. De mielőtt a könyvről és magáról a kutatásról beszélnénk, akkor menjünk vissza egy kicsit a múltba. Szóval milyen is volt Molnár Zoltán professzor gyereknek? Mikor kezdődött a tudomány iránti rajongás?
Nagyon köszönöm az alkalmat, hogy beszélgethetünk. Én Nagykőrösön születtem, az egy kis város, körülbelül egy óra Pesttől vonattal, és fiatalkorban érdekelt a biológia, a kémia, a matematika, a fizika, és nagyon szerencsésnek tartom magam, mert nagyon jó iskolák voltak Nagykörösön. A gimnázium nagyon jó volt, nagyon jó tanáraink voltak, és innen származik a biológia, kémia szeretete. De már mint gyerek, annak idején a csirkét boncoltam a konyhába, mert annak idején a csirkék az úgy egybejöttek, a szervek benne voltak a csirkébe, és nekem az egy hatalmas feladat volt, amikor anyu megkért, hogy boncoljam ki a belsőségeket. És az kb. Egy olyan 2-3 órába tellett, amíg én mindent átnéztem, hogy mi hol van, és pár évesen elkezdtem boncolni a csirkéket. Édesapám az művész volt, kerámikus, és neki nagyon sok ilyen anatómiai atlasza volt, mert annak idején a művészek még most is nagyon sokat rajzolnak boncterembe, nézik, hogy az izmok honnan erednek, hol tapadnak, és azt vettem észre, hogy nagyon érdekeltek ezek a könyvek, amik a pócán voltak. Tehát én mindig is nagyon szerettem az emberi testet, már olyan 5-6 évesen is. És annak idején más nem is tudtam elképzelni, csak mint, hogy orvos legyek. A testvéreim azok nem voltak annyira ebben a dologban, tehát idősebb testvérem az kémikus akart lenni, a kisebbik testvérem Béla, ő pedig szobrász szeretett volna lenni.
De hogy kérdezem már meg, bocsánat, hogy a szabadba vágok. Édesanyád az mivel foglalkozott? Ő otthon volt és benneteket nevelt?
Nem, az anyu dolgozott teljes időben, rajz és művészettörténetet tanított. Eleinte...
Ezért kérdezem, mert ugye rajz és művészettörténet, az édesapja keramikus, és akkor a három gyerek az meg elmegy egy teljesen reális világ felé, kémikus, orvos...
Végül is mind a hárman orvosira jártunk Szegeden, Elek bátyám, Béla öcsém, meg én is, de volt egy kis szülői nyomás. Tehát nagyon megkönnyebbültek anyuék, amikor mind a hárman azt mondtuk, oké, orvosira megyünk. Mert annak idején az egy olyan szakma volt, jó presztízse volt, és nagyon sok barátunk ment orvosira Nagykőrösről. Varga Endre, sebész professzor Szegeden, pár évvel idősebb, mint mi, tehát ő volt a nagy példakép számunkra, és mi is ezért mentünk Szegedre, mert Endre Szegeden kötött ki. Tehát nagyon fiatal korom óta érdekelt a biológia, a kutatás, de végül is orvos szerettem volna lenni, és ezért mentem Szegedre tanulni.
De az, hogy mondjuk az ember bekerül egy orvosi egyetemre, az nem jelenti azt, hogy az agykutatással fog foglalkozni. Tehát hogyan kezdődött az agy felé való fordulás, vagy egyáltalán az idegrendszer belé fordulás?
Voltak nagyon jó programok a televízióban, amikor én gyerek voltam, a Delta, mindig néztük. Arra is emlékszem, hogy voltak ilyen szabad egyetemi előadások, tehát a Szent Elkotai János tartott előadásokat, azokat hallgattam délutánonként. Meg voltak nagyon jó folyóiratok, ahol voltak ilyen gyerekpályázatok, az foglalkoztatott. Voltak középiskolai matematika lapok. Arra emlékszem, hogy ezek mind motiváltak. Tehát voltak ilyen kérdések, és be lehetett küldeni a válaszokat. Persze nem mindig nyert az ember, de ez valahogy úgy önbizalmat adott, és folytatta az ember az olvasást. Annak idején nem volt ilyen internet, tehát hogy rákattint az ember, és akkor olvasgat. Tehát több időt kell befektetni abba, hogy tanuljon az ember, de én ezt nagyon becsültem, és annak idején mi föl se fogtuk, hogy mennyire jó ez a rendszer, hogy motiváltak bennünket, hogy többet olvassunk, járjunk előadásra, könyvtárba, és azt se fogtam föl, hogy mennyire jó volt a gimnázium, és a mi tanáraink hatalmas egyéniségek voltak, és hogy mennyire jó volt velük együtt dolgozni. Kis László, biológia tanár, hatalmas tudás, és még mindig emlékszem, hogy hogy magyarázta el például a diabéteszt, vagy más kórképeket, még most is azt a tudást használom, amit annak idején tőle tanultam, vagy Rózsás Lászlóné, Etelka néni volt a kémia tanárom. és nagyon jó tanár volt, és emlékszem, hogy voltak ilyen kémia versenyek, az Irinyi János verseny, azt hiszem mindig Győrbe rendezték. És emlékszem, hogy az Elek bátyám, meg én versenyeztünk ezen, és az is nagyon motivált bennünket. Vagy például a fizikatanárunk volt a Pálmán Pista bácsi, hatalmas egyéniség. Ő sokat szerepelt a magyar tévébe, neki voltak ilyen fizika órái. Tehát ez hatalmas indítatás volt, és annak idején föl sem fogtuk, hogy mennyire szerencsések vagyunk.
Igen, és aztán jött a Szegedi Tudományegyetem. Szerencsésen megkaptam annak a könyvnek a nyers változatát, amely ugye megjelenik majd magyarul. És ugye ott van abban az a fejezet, hogy első találkozás a tudománnyal, és azt írott benne, hogy nagyon szerettem a preklinikai tárgyakat, az anatómiát, az élettant és a patofiziológiát. Szerintem ezek azok a tantárgyak a legtöbb orvost hallgató diáknál, amitől menekülnek és frászt kapnak, mert nagyon nehezek.
Hát nagyon sok mindent meg kell tanulni, de megint hatalmas professzoraink voltak, és az előadások nagyon-nagyon magas színvonalon voltak. Tehát például a Csillik Bertalan volt az anatómia professzor, nagyon jó előadásokat tartott, akkor a Benedek György tartotta a fiziológia előadásokat, Obál Ferenctől tanultunk alvást például. Tehát föl se fogtuk, hogy milyen jó indítatást kapunk az egyetem alatt, és mint egyetemi város Szeged nagyon jó volt ott élni, és föl se fogtam annak idején, hogy a Dóm téren, az Apáti kollégiumban, amikor ott laktam, hogy az mennyire szerencsés vagyok, hogy ilyen közel voltam az egyetemhez. Tehát délutánonként be tudtunk járni az intézetekbe, és itt kezdődött a kutatás iránti vonzalom. A bátyám az bejárt a biokémiai intézetbe, a Guba Ferenc volt, utána a Dux László volt az intézetvezető, és délutánonként ott kísérletezgetett. Tehát ez volt a hobbija. Én pedig átjártam a Benedek György által vezetett élettanintézetbe, tehát csak át kellett sétálni a Dóm téren az Apáti kollégiumból, és akkor az ember már tudott is kísérleteket csinálni annak idején.
És hogy jött a képbe Oxford?
Miután befejeztem az orvos egyetemet, utána el kellett dönteni, hogy végül is hogy tovább. És két ember nagyon motivált engem az egyetem alatt, az egyiket már említettem, Benedek György professzort, és Badosi Mihály professzor, aki az idegsebészeti klinikának volt a feje annak idején, és nem tudtam eldönteni, hogy most kutatás irányába, vagy pedig az idegsebészet irányába menjek, és az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy az idegsebészet irányába fogok elindulni. Tehát odaadtam be a pályázatot, megkaptam az állást az idegsebészeti klinikán, és nagyon örültem, és elkezdtem dolgozni ott. De annak idején ez nem volt biztos, hogy az ember megkap ilyen állásokat, mert nagyon kevés állás volt, főleg idegsebészeti klinikán. Tehát beadtam egy pályázatot a Soros Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjára, amit akkor indítottak be, hogy Oxfordba jöjjön a visiting scholar-nak. És ezt beadtam, nyelvvizsgát kellett tenni, interjúk voltak Pesten, és azt hiszem 10 magyar, 10 lengyel, 10 orosz, 10 cseh szkolárnak adott a Soros Magyar Akadémia ösztöndíjat. És sikerült ebbe a 10-be belekerülnöm, és utána jött a hír, hogy megvan az ösztöndíj, amikor én már elkezdtem dolgozni az idegsebészeti klinikán, amit nagyon szerettem Szegeden. És mondtam a Bodosi professzornak, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat, és ő azt mondta, hogy hát Zolikám, az nagy hiba lenne, ha nem tennéd fel ezt az ösztöndíjat, nagyon nehéz ilyeneket megkapni, semmi probléma, menj el, és akkor utána szeretettel várunk vissza. És hát ez így kezdődött, és azóta tudományban maradtam, és egy pár év kivételével azóta vagyok Oxfordban. Tehát ez 88-ban volt. Nagyon sok kiváló kutató volt itt, és nagyon sokan kutatták a memóriát, a hippokampuszt, és a Somogyi Péter volt egy hatalmas, kiemelkedő kutató itt Oxfordban, és majdnem minden magyar nála kezdett. Tehát a Freund Tamás, Nüsszer Zoli, Gábor Tamás, ezek mind hatalmas kutatók most Magyarországon, és ők mind a Somogyi Péter laborján keresztül kezdtek a tudományba. De nekem valahogy a vizuális kéreg, az agykéreg tetszett nagyon, és annak a fejlődése. És én Colin Blakemore professzorhoz akartam jönni, és ebbe segítettek is, a Somogyi Péter beajánlott, és a Colin elfogadott, és Colin egy hatalmas egyéniség volt, nagyon jó kutató, kiváló előadásokat tartott, és hát nála kezdtem el dolgozni. A többi az már mindennek ennek a következménye.
Akkor beszéljünk egy kicsit magáról a kutatási területről. Ha jól olvastam, akkor ugye Oxfordban a gének és a környezet szerepét vizsgálja az emberi agy fejlődésében és evolúciójában. Mit kell ez alatt érteni? Mert azért ez így nagyon szépen hangzik, de egy laikusnak ez mondjuk nem biztos, hogy olyan sokat mond.
A mi agyunk az egy hallatlanul összetett szerkezet, és annak a fejlődése az rögtön az anyamébe elkezdődik. Nagyon-nagyon sok minden történik az anyamébe, ami produkál millió sejteket, ami trillió ilyen összeköttetéssel jön létre, és amikor megszületünk, nagyon sok minden eldőlt. Például majdnem az összes idegsejtünk az agyunkba, az már a születés előtt született. És a gliasejtek azok szaporodnak később is. Tehát az anyamébe, amikor ezek a sejtek megszületnek, ezek rögtön elkezdenek vándorolni a helyükre, és az összeköttetések megszületnek. Sőt, még az ilyen szenzoros bemenetek, például a szemből, vagy a fülből, vagy a bőrből, azok is már kifejlődnek az anyamébe. Amikor megszületünk, akkor kezd a külső ingerek, tehát a tapintás, a szene, vagy a látás beindulni. És ezek a külső ingerek egy olyan rendszeren kezdenek el dolgozni, ami már majdnem, hogy működött ezek ingereken kívül is. De ezek a belső ingerek az anyamébe, ezek spontán jöttek létre, és amikor meg megszületünk, akkor pedig a külső ingerek ebbe a rendszerbe kezdenek el dolgozni. Tehát mind a kettőnek nagy jelentősége van. Tehát nagyon sok olyan dolog van az agyba, ami működik mindenféle inger nélkül is. De később, hogy egy működő agyat formáljunk, ahhoz azok ezek a külső ingerek is szükségesek. Például az, hogy a látás normálisan induljon be, ahhoz mind a két szemnek egyformán kell működni. És ha ez nem történik fiatalkorban, akkor a következmények egész életre kihathatnak. Tehát ez nagyon érdekelt, ez az átmenet, tehát ami az anyamébe történik, és utána később a külső ingerek, hogy ez hogy történik. Tehát ez a kutatásom, hogy mi függ attól, hogy milyen génjeink vannak, és mik a külső ingerek. Tehát az anyamébe már nagyon sok minden megtörténik. Tehát például, amikor megszületünk, pár órán belül az a csecsemő fölismeri az anyja arcát. Sőt, már az anyaméhen belül is hallgat zenét például. Vagy attól függően, hogy mit teszik az anya, az is hatással lehet a gyerek életére, hogy igen, ételeket fog szeretni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hat a környezet az anyaméhen belül is az agy fejlődésére. De ez az első része az agy fejlődésének, ezek főleg a génektől függnek. Tehát 30 ezer génünk van körülbelül, és ez mind ilyen fehérjéket produkál, és ezek a fehérjék hatnak a fejlődő sejtekre. Tehát képzeljünk el egy zongorát, amin 30 ezer billentyű van, és azokat a billentyűket különböző időpontban meg kell nyomni, és ezeknek a kombinációja fogja majd az agyat előállítani. Tehát ha ebből 30 ezer billentyűből pár hiányzik, az néha nem gond. Tehát egy-két gén, hogyha nincs ott, attól még le lehet játszani egy nagyon szép darabot azon a zongorán, és észre se veszi a hallgatóság. De néha olyan billentyűk hiányoznak, amit nagyon sokszor kell lenyomni, vagy hogyha nincsenek ott, akkor hatalmas hiány van. Tehát ha mutációk vannak ezekben a génekben, vagy pár gén hiányzik együtt, akkor az sajnos problémákhoz vezethet, és az egész életre kihathat azoknak a billentyűknek a hiánya. Tehát, hogyha van valamilyen mutáció, vagy valami probléma pár génnel, akkor az sajnos néha az egész életre kihathat. Az autizmus, skizofrénia, vagy gyerekkori epilepszia, ezek mind fejlődési rendellenességek, vagy állapotok, és néha meg a kombináció a fontos, tehát az, hogy milyen gének hiányoznak, és azok milyen környezetbe hatnak. Tehát ezek elég komplex dolgok. Például pár évvel ezelőtt volt a Zika vírus pandémia Latin-Amerikában. És azt vették észre, hogy ez a vírus, hogyha az első trimeszterben megfertőzi az anyát, akkor néha a gyermekek agya az sokkal kisebb. És azt vették észre, hogy ha proteinszegény diétán volt az anya, akkor ez sokkal súlyosabb volt. Tehát néha az, hogy milyen betegség manifesztálódik, az attól függ, hogy milyen a környezet. Tehát nagyon komplex kölcsönhatások vannak ezek a gének között, tehát a zongora billentyűzete között, és a külső környezet között. És ezért nehéz ezeket kutatni, mert néha a problémák 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt kezdődtek, és a manifestáció az pedig a tínédzserkor után történik. Például a skizofréniában ez a probléma, hogy nagyon sok kölcsönhatás lehet, hogy még az anyaméhen belül történt, de a manifestáció az olyan 16-18 éves kor körül fog manifestálódni.
De akkor magyarán te a csoportoddal valahol ezt is vizsgálod? Ha jól értelmeztem, akkor ugye olvastam a könyvedben is, hogy az idegfejlődési rendellenességek vizsgálata az ugye azért nagyon fontos, mert egy fejlődési hiba, ahogyan mondtad is korábban, óriási hatással lehet az egyén és a családja egész életére. Ott van ugye egy skizofrénia, epilepszia, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, autizmus. És ugye te azt mondod, hogy szükség lenne egy alaptudományra a betegségek mechanizmusainak a megértéséhez, pontosan azért, hogy hathatós terápiákat dolgozzanak ki a károsodások orvoslására. Mert ugye ezt most is lehet látni, hogy külön kutatás van például a migrénre, az alvászavarokra, az autizmusra. Vannak bizonyos előrelépések, de ezeket a rendellenességeket továbbra sem tudják kezelni, vagy éppen megelőzni.
Pontosan ez a probléma, hogy nagyon sok betegség, tehát amiket mi vizsgálunk, tehát ilyen fejlődéstani problémák, amik később manifesztálódnak, azok olyan sejtek problémái, amelyek már az felnőtt agyban nincsenek jelen. Tehát nagyon sok idegsejt csak a fejlődés bizonyos szakaszában van az agyunkban. És engem nagyon érdekel egy sejtcsoport, ami az agykéreg alsó részén van, és ezek a sejtek kb. 80%-uk el fog tűnni az első év körül. Tehát az embrionális agyfejlődésben hatalmas jelentőségük van, úgy hívják őket, hogy subplate sejtek, tehát ők az első generált sejtek a mi agykéregünkbe, és ők egy olyan alapzatot jelentenek az agyfejlődéshez, amin a többi agy réteg fog fejlődni. Tehát olyan ez, mintha egy ilyen beton alap, vagy egy állványzat, ami szükséges az épület fölépítéséhez. És miután az épület készen van, akkor ezt lebontjuk ezeket az állványzatokat, és az épület magától fog állni. De néha probléma van az állványzattal, ami csak a fejlődés alatt van. Tehát képzeljünk el egy olyan épületet, amit szeretnének fölépíteni, de az állványzat maga rossz. Akkor nyilván nem fog sikerülni, vagy problémák lesznek később. És miután lebontják az állványzatot, utána ott lesz az épület, és azt vizsgálhatjuk nagyon sokáig, de nem fogjuk megérteni, hogy mi okozta azt a problémát a végső épületbe. Tehát én az állványzatot vizsgálom, és ez egy olyan állványzat, amit a felnőtt agyban nagyon kevés sejt van ebből az állványzatból, és néha, ez is a probléma, vannak olyan betegségek, ahol ezek a sejtek, a subplate sejtek, ez az állványzat, több sejt marad életben, és ezek okozhatják azokat a problémákat, amiket látunk néhány betegségben, például autizmusban, skizofréniában, vagy pedig epilepsziában. Tehát ezek a subplate sejtek több fog életben maradni, és más agyi kapcsolatok jönnek létre, és ha csak a felnőtt agyat tanulunk, akkor azt soha nem tudjuk megérteni, hogy mi történt, és mi volt az oka ezeknek a fejlődési rendellenességeknek. Tehát ezért a könyvben nagyon sokat beszélek erről, hogy a fejlődő agyat kell tanulni, hogyha a fejlődési rendellenességeket szeretnénk megérteni.
Meddig fejlődik az agy? Mert van fejlődő agy, és van felnőtt agy. Tehát mikor beszélhetünk már felnőtt agyról? Mert a kettő között ugye óriási a különbség.
Természetesen, tehát a fejlődő agy az nem egy kisebb változata a felnőtt agynak. Teljesen más kapcsolatok vannak, teljesen más sejtcsoportok, és teljesen más, hogy kell kezelni egy fejlődéskori epilepsziát, mint egy epilepsziát egy felnőttbe. Az agy az folyamatosan változik az élet során, tehát ez egy kontinuum. Tehát az én agysejtjeim, az én agyérgembe, azok nagykőrösen születtek. És akkor ezt mindenhova viszem magammal. A bőröm, a vörös vérsejtek, meg testek, meg a nyelvemen a ízlelő bimbók, azokat mind lecserélem hetente, naponta, még a májamat is körülbelül 6 hónap alatt a felét újra termelem. de az agyam az ugyanaz maradt. Tehát ez egy hatalmas különbség az idegrendszer és a testen belül. Tehát ezért van nagyon sok olyan probléma, például Alzheimer, Parkinson, amit még most sem értünk, de azok specifikusak az idegrendszerre. Mert ezek a sejtek a anyaméhen belül születtek, amikor mi még meg sem születtünk. És 70-80-90 évig ugyanazokkal a sejtekkel kell dolgoznunk. És ezért én tovább is mennék, és néha ezek a neurodegeneratív betegségek, például Alzheimer, Parkinson, lehet, hogy annak az eredete az sokkal korábbi, mint ahogy most gondoljuk.
De akkor ezért nem is lehet külön vizsgálni az agyat. Tehát a genetikát és a környezeti tényezőket az csak együtt és kölcsönhatásban lehet vizsgálni. Tehát nem lehet úgy, hogy csak az egyiket vagy csak a másikat vizsgálom.
Pontosan. És ezért az idegkutatás az most nagyon-nagyon komplex lett, mert ahogyha ilyen laboratóriumi állatokat nézünk, azok mind ilyen beltenyésztett egerek, ami nagyon távol vannak attól, hogy egy másik egér hogy él. A immunitás, az intestinális flóra, a kölcsönhatások, az mind nagyon különböző. Tehát most nagyon nagy hangsúlyt rakunk arra, hogy együtt vizsgáljuk ezeket a tényezőket, hogy hány egércsalád él együtt, mit esznek, milyen a környezet, ingyen szegény, vagy ingyen dúsított a környezet. Sajnos az nem elég mostanában, hogy csak az agyat vizsgálja az ember, tehát az egész testet, endokrinológiát, táplálkozást, gyulladást, vaszkuláris változásokat, mindent együtt kell vizsgálni, és ezért egyre többet kell kollaborálnunk. Tehát az nem elég, hogy valaki csak a neuronokat nézi, hanem most már az egész testet és a viselkedést is kell nézni együtt.
De ehhez egyébként elegek az egérkísérletek? Mert ahogy a könyvben is olvastam, hogy jó lenne túllépni ezen, tehát tovább lépni ezen, és nem csak egereken vizsgálni mindezt.
Pontosan, tehát az egér az egy nagyon-nagyon jó modell volt nagyon sokáig, sőt még a muslinca is egy nagyon-nagyon jó modell, mert ha meg akarunk érteni genetikus kapcsolatokat, vagy nagyon egyszerű sejtkölcsönhatásokat, ezek nagyon jó modellrendszerek. De ezen túl kell lépnünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb modell most a humán betegségekre a humán. És ezért nagyon fontos az, hogy nagyon jó orvosi dokumentáció legyen a betegekről. Tehát például az, hogy a gyerekbetegségek, oltások, más körülmények
az. Tehát azok, magyarán a kor története annak az egyének.
Pontosan. Sajnos ez nagyon kevés országban van úgy regisztrálva, úgy dokumentálva, hogy abból könnyű legyen kutatásokat végezni. Tehát például Dániában vagy Izlandon nagyon jók ezek, és ezekből nagyon sok mindent ki lehet bogarászni, hogyha az ember kutatja ezeket a kórképeket. És ha ezek visszamennek 30-40-50 évet, akkor ez egy hatalmas adatbázis, amiből nagyon sok mindent meg lehet érteni, és sok betegség az humán specifikus. Tehát azokat nem lehet mindent egérbe vizsgálni. Mondok pár példát. Néha vannak olyan humán betegségek, ami epilepsziához és tanulási problémákhoz vezet. És ilyenkor humán genetikai módszerekkel a géneket, amik ezeket produkálták, meg lehet találni. Na most utána, hogy nézzük, hogy hol hatnak ezek a gének, az egérbe ezeket a géneket lehet befolyásolni. Tehát, hogy több fehérjét produkáljanak, vagy ne produkáljanak fehérjét. És nagyon sok ilyen humán gént azonosítottak, és amikor a egérbe változtattuk ezeket a géneket, akkor semmiféle változás nem történt az egér agyba, vagy nagyon minimál. Tehát vannak olyan mechanizmusok, ami nincs az egér agyba. De nagyon sok betegséget az egérből tanultunk meg. De vannak olyan példák, akkor ez nem működik. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy minél többet dolgozunk humánba. De sajnos ezeket a mechanizmusokat nagyon nehéz megnézni, nyilván betegekben nagyon nehéz, és ezért nagyon sokan hámsejteket izolálnak, és azokat őssejtekké teszik, és utána abból növesztenek ilyen borsószemnyi nagyságú, még annál is kisebb agregátumokat, amiket organoidnak neveznek, és hogyha ezek humán epiteliális sejtekből származnak, akkor nyilván ezek az idegsejtek is humán organoidok lesznek. Tehát nagyon sok gyógyszert ezeken az organoidokon néznek, de az alapvető kölcsönhatások azok végül is olyanok, mint a humán. Sajnos ez a borsószem, ez nagyon-nagyon primitív ahhoz az agyhoz képest, amit mi növesztünk. Tehát ez nem egér, de végül is ez a borsószemnyi agy, ez sokkal primitívebb. Tehát ez egy probléma, amit nehéz most áthidalni.
Annál is inkább, mert ugye azt szokták mondani, hogy sokat tudunk az agyról, de nem eleget. Mert hogy még mindig vannak feltérképezetlen részek.
Pontosan, és az állatkísérletek nagyon sokat segítettek, de a végén mindig ezt vissza kell vinni humánba, és megérteni, hogy pontosan mi történik. És ezért az agyfejlődés az most forradalmasítva van, mert nagyon sokféle technika, MRI, ultrahang, az segít megérteni, hogy hogy fejlődik az agyaméhen belül. És ez tényleg az utóbbi 10-15 évben forradalmasította azt, hogy a humánt is nézzük.
Az, amin te és a csoportod dolgozik, annak mikor lehet kézzelfogható eredménye? Tehát hol tartotok az úton?
Ennek már van kézzelfogható eredménye. Például azt az utóbbi 15-20 évben megértettük, hogy a gyerekkori epilepsziát az egészen máshogy kell kezelni, mint a felnőtt epilepsziát. Tehát az ilyen ion csatornák, amik működnek a gyerekbe, az teljesen más, mint egy felnőttbe. És hogyha egy felnőttkori antiepilepsziás gyógyszert adnánk egy gyereknek, akkor az rosszabbítaná a helyzetet. Tehát nagyon sokat fejlődött az, hogy milyen gyógyszereket adunk gyerek epilepsziába.
És, de gondolom, és a cél az lenne, hogy mondjuk, ha valaki megszületik, és mondjuk epilepsziát diagnosztizálnak nála, akkor mondjuk ne az legyen, hogy egy életen át gyógyszert kell neki szednie, amivel ugye ezeket az epilepsziás rohamokat csillapítani tudják, vagy elkerülni.
Hát nagyon sokféle epilepszia van, és nem minden fajtát tudunk még kezelni, meg nem is értjük, hogy generálódnak. De vannak olyan sikertörténetek, ami végül is az alapkutatás eredménye. És vannak olyan epilepsziák, amiből kinő a gyerek, és amikor a felnőtt agy kifejlődik, akkor az nincs tovább. De van, ami sokkal rosszabbá válik. És ezért nagyon fontos az, hogy az embrionális és a korai posztnatális stádiumokat is tudjuk, mert egész más medikációt igényelnek ezek az állapotok.
Ezt ugye egyre többet lehet hallani. Nagyon fontos az, hogy az anya például hogyan viselkedik, mivel táplálkozik a terhessége alatt. És nagyon érdekes, egy ideig azt mondták, hogy minél idősebb korban szül egy nő, annál nagyobb az esély mondjuk a genetikai rendellenességekre. De ez már megdőlt. Tehát például Szabó János professzor mondta nekem azt, hogy sokkal több a fiatal, tehát akik 20 évesek szülnek gyereket, sokkal több ott a genetikai rendellenesség. És ez összefügghet az életmódjukkal, kábítószerfogyasztás, alkoholfogyasztás, rengeteg stressz, ugye a gyors étkezés, stb.
Hát ahogy mondtuk, végül is az összes idegsejtünk az embrionális korban, anyamébe születik. Az a legfontosabb 9 hónap az életünkben. És nagyon sok fejlődési rendellenességet, amikor tanulunk, az nem elég, hogy csak a gyerek agyát vizsgáljuk, hanem a placentát is vizsgálni kell, a anyamék keringését, sőt, még az anyabél flóráját is vizsgálni kellene, hogy megértsük, hogy mik az összeköttetések. De ez nem mindig az anya problémája. Tehát azt is kimutatták, hogy például 1-2 generáción keresztül az apai stressz is kihathat a gyermek fejlődésére. És ezen nagyon sokat vitáztak, hogy amikor a megtermékenyült petesejt elkezd osztódni, hogy került ez az információ a gyerekbe. Mert amikor a ócita megtermékenyül, akkor a spermiumnak a feje jut be, és az összes ilyen epigenetikai változás azokból a génekből eltűnik. Tehát hogy tudja így az apa befolyásolni a gyermek fejlődését, ha ez mind eltűnik? És nagyon sok barátommal beszéltem erről, akik ezt vizsgálják, és kiderült, hogy vannak ilyen mikroerenesek, amik a bejutnak a spermium fejével együtt, azok fejtik ki a hatásokat, nem az apa DNS-e, ami bejut a megtermékenyült petesedbe. Tehát még az apa életvitele is hatalmas hatással van arra, hogy a gyermek hogy fog fejlődni. Tehát eddig mindig a anyukákat hibáztattuk mindenért, ez nem így van. Az, hogy milyen életvitele van a apukáknak, annak is van hatása arra, hogy fog fejlődni a gyerek. És ez körülbelül 80 nap, amíg egy spermium beér, tehát az a 80 nap, az is befolyásolja a gyermek fejlődését. De ezekről nagyon-nagyon keveset tudunk még.
Legújabb könyved idén februárban jelent meg angolul Nagy-Britanniában, és ugye nem sokára magyarul is a szakma elé kerül. Test, agy, viselkedés a címe. Miről szól ez a könyv? Mert ugye három szerzője van, ahogy a riport elején is mondtam. A Yale Egyetem két másik tudósával közösen írtátok ezt a könyvet.
Ezt a könyvet, ezt a Horváth Tamás, aki a Yale-en professzor, azt kezdte el írni egy olyan 10 évvel ezelőtt, de nem nagyon haladt vele, és utána felkérte a kollégáját, szintén a Yale-i Egyetemen, a Joy Hirschet, hogy segítsen a könyvírásba. És teljesen más témákba dolgoznak. Tamás az azt vizsgálja, hogy a test hogy hat az agyra. A Tamás szerint a mi májunk is majdnem, hogy az agy része. Tehát ő nagyon provokatív. Ő az agyat úgy vizsgálja, mint az egész test része, és teljesen igaza van, ezt így kell vizsgálni. És a Joy Hirsch pedig azt mondja, hogy egy agyat nem lehet vizsgálni. Csak úgy lehet az agyat megérteni, hogyha azt nézzük, hogy hogy hat egy agy a másik agyra. Tehát amikor én most beszélgetek veled, akkor az én agyam nagyon más, mint amikor a feleségemmel beszélgetek, vagy a diákjaimmal beszélgetek. Tehát ő mindig azt mondja, hogy az alapvető egység az agykutatáshoz az legalább 2 agy legyen. Tehát ő is nagyon provokatív. És ők se nagyon haladtak együtt a könyvírásba, és akkor egyszer találkoztam a Tamással egy konferencián. Mi ismerjük egymást Nagykőrösről. Tamás mamája volt a mi fogorvosunk. És a Balázs testvérével, aki szintén Szegeden végzett orvosít, én nagyon sokat voltam együtt az Élettanintézetben. Tehát Tamással elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy jó lenne, hogyha összejönnénk és írnánk egy könyvet együtt. Tehát szálljak be, mint harmadik szerző. És azt hiszem, hogy az egyik kollégája, amikor meghalt, akkor a könyveit ráhagyta a Tamásra, és a kollégája megvette az egyik könyvet, amit én 10-15 évvel ezelőtt írtam, a talamokortikális fejlődéstanról. Tehát egy nagyon speciális könyv. És ez adta neki az ötletet, hogy a Zorja az már írt egy könyvet, tehát ő majd tud segíteni, hogy hogy fejezzük be ezt a könyvet a Joy Hirsch-el. És akkor elkezdtük írni a könyvet, de közben jött a Covid. És néha otthon kellett maradnunk. És itt jött az ötlet, hogy minden héten egy pár órát beszélgessünk komputeren keresztül, Zoomon, és úgy írjuk meg a könyvet. És végül is egy ilyen másfél évig minden hétfőn este találkoztunk egy-két órát, és ebből a beszélgetésekből születtek a fejezetek. Tehát a könyvnek az a struktúrája, hogy mind a hárman bemutatjuk magunkat, hogy hogy lettünk kutatók, és miért kutatjuk azt a területet, amit kutatunk. Utána mind a hárman írunk egy fejezetet arról, hogy mi az agy. És mind a hármunknak más a véleménye, hogy mi az agy, ahogy most mondtam. Olyan, mint amikor bekötött szemű emberek tapogatják az elefántot. Nyilván, aki az ormányt tapogatja, vagy a fülét, vagy a farkát, annak más a véleménye, hogy mi is az az elefánt. A Tamás az azt nézi, hogy a test hogy hat az agyra, és hogy hat az agy a testre. Együtt. A Joy azt nézi, hogy az agyak hogy kapcsolódnak össze, és mi a kölcsönhatás az agyak között. Én pedig azt vizsgálom, hogy az agy fejlődése hogy fejlődött ki az evolúció során. Mert az agy evolúciója az nem a felnőtt agy változása, hanem az a fejlődési program változása, ami megváltozott, és egy más agyat hoz létre. Tehát a mi felnőtt agyunk az már nem nagyon fog változni. Nekünk olyan változásokra van szükségünk, hogy egy nagyobb, jobb agyat produkáljunk, ami a fejlődést befolyásolja. Emlékszel, hogy mondtam, hogy majdnem az összes idegsejtünk az a anyamébe születik.
Igen.
Tehát ha mi azt meg tudjuk változtatni, és egy nagyobb agyat tudunk produkálni, vagy egy olyan agyat, ami jobban tud beilleszkedni a környezetbe, vagy jobban tudunk együtt működni, akkor annak hatása lesz a szelekcióra, és akkor az az agy lesz a domináns. Tehát engem ez érdekel, hogy hogy fejlődött az agyfejlődés az evolúció során. Tehát a hármunknak teljesen más az érdeklődési köre, és a könyvünkben ezt vitatjuk, hogy hogy lehetne ezeket a nézőpontokat jobban összehozni. Tehát nagyon sokat vitatkoztunk együtt, és nagyon sokat tanultam a többi témától, mert én soha nem mennék egy olyan tudományos találkozóra, ahol a Tamás van, vagy a Joy, és ők se jönnének az én konferenciáimra, ketté együtt, muszáj volt minden hétfőn egy-két órát együtt tölteni, és megérteni, hogy a másiknak mi az alapvető problémája, és mik a tudományos kérdései. Tehát ez egy teljesen ilyen interdisziplináris beszélgetés volt, és hatalmas hatással volt arra, hogy én is most mit kutatok. Tehát egyre többet nézem a kölcsönhatást, a táplálkozás, a intestinális flóra, metabolikus változások, gyulladások a testbe, hogy hogy hatnak ezek az agyfejlődésre. És a beszélgetések előtt nem nagyon néztem ezeket. Nyilván tudtam róla, de nem ez volt a...
Nem tartottad annyira fontosnak.
Fontosnak, hogy ezt beilleszem az én tudományos munkámba. Most egyre többet nézzük ezeket. Sőt, mi kollaborálunk is ezekről a kérdésekről.
Mondtad, hogy 19-én, illetve írtad, amikor még elkezdtünk levelezni, hogy 19-én Debrecenben fogsz előadást tartani. Ez lesz? Tehát a könyvnek a tartalma lesz az előadásodnak a témája, vagy maga a kutatásod?
Nagyon örültem, amikor a Debreceni Egyetem fölkért, hogy tartsak előadást. A Debreceni Egyetemmel volt nagyon sok kollaborációnk, mert van egy európai egyetem, amit úgy hívnak, hogy Neurotech, és ebbe 8-10 egyetem van bevonva, és nagyon szoros kollaboráció van ezek között, az egyetemek között. Azt tervezik, hogy lesz egy ilyen európai idegtudományi tanfolyam, és azok a hallgatók, akiket fölvesznek erre, azok nem csak Debrecenbe, hanem Bonnba, Stockholmba vagy Oxfordba töltik egy idő részét. Tehát ezek az európai egyetemek meg fogják változtatni, hogy milyen munkaerőt produkál egy egyetem. Tehát manapság arra van szükség, hogy olyan kutatók legyenek, akiket bárhova el lehet küldeni, és akkor ott tudnak dolgozni egy ilyen nemzetközi színvonalon, egy nemzetközi csoportba. Tehát ez egy hatalmas ötlet. És az idegtudományokban csak egy ilyen egyetem volt, ez a Neurotech EU. És Oxfordból engem kértek föl, hogy mint rektor vegyek részt ezeken a meetingeken, és azt kell, hogy mondjam, hogy Debrecen volt az egyik legaktívabb résztvevő ezeken a meetingeken, és én nagyon sajnáltam, amikor a Brexit miatt sajnos Anglia kilépett ebből a csoportból. De a kapcsolatok azok annyira erősek, hogy nagyon örültem, hogy meghívtak előadni, és három előadást fogok tartani. Egyiket az angolul tanuló hallgatóknak, egy másikat pedig a magyarul tanuló hallgatóknak, és egyet pedig a kutatásainkról. A könyvet meg fogom említeni, de nem arról fog szólni, hanem a saját kutatásomról. És az is érdekes, hogy ebben a Neurotech EU-ban benne van az izlandi egyetem Reykjavikból, és ezeken a meetingeken tudtam meg, hogy majdnem az orvosok felét Debrecenbe képzik Izlandba. Tehát ez egy nagyon érdekes hatása lesz az izlandi egészségügyre, az, hogy végül is nagyon sok izlandi orvos Magyarországon szerzi a diplomát. Például 35 évvel ezelőtt, amikor befejeztem az egyetemet Szegeden, akkor gyorsan leraktam az amerikai vizsgát, a UCMLE-t, hogy ha az ember Amerikában akar dolgozni, vagy ott folytatja a tanulmányait, akkor muszáj azt megmutatni, hogy az alapvető képzés az helyén van. És alig tudtam angolul annak idején, és a vizsgán simán átmentem. Tehát ez azt jelenti, annak idején Szegeden az oktatás az elég magas színvonalon volt. És gondolom ezért nagyon sokan tanulnak Magyarországon, és nagyon büszke vagyok, hogy ez még most is történik.
Soha nem gondoltad úgy, vagy nem érezted úgy, hogy haza kellene jönnöd, és itt kellene dolgoznod, kutatnod?
Nagyon sokat járunk haza, sok magyar kutatóbarátomban, és Szegedre is jártam sokat, és ott is kollaborálunk. A feleségem svájci eredetű, otthon franciául beszél, gyerekeim azok francia-angol válaszolnak neki, és ő nem nagyon akarta azt, hogy Magyarországon éljünk. Sőt, meg Angliával is problémái voltak, eleinte azt akarta, hogy Svájcon menjünk vissza, és ott is értünk 2 évet Lozánba, ami nagyon jó is volt, a kisebbik fiam az ott született, de én valahogy nagyon szeretem Oxfordot, nagyon jók a diákok, nagyon jók a kollégák, és hogyha az ember ilyen akadémiai kutatást végez, akkor nincs is szükség egy nagyobb városra, mint Oxford, mert végül is a kutatás meg a tanítás az az életünk. Tehát én nagyon jól érzem magam itt. És ez egy nagyon nemzetközi város, a
csoportom többsége az mind máshonnan való, tehát amerikaiak, franciák, olaszok, spanyolok, magyar is van a csoportomban most, és szerintem így talán még így többet is tudok segíteni a magyaroknak innen, mint hogyha otthon dolgoznék.
És van időt kikapcsolódni? Tehát ilyen tudományos munka mellett van idő kikapcsolódásra? Egyáltalán mi az, ami kikapcsol téged?
Ez egy probléma, hogy végülis a hobbi az a kutatásom is. Tehát, hogyha a választásom van, hogy most megnézzek egy movie-t este, vagy folytassam a olvasást, vagy a kutatást, akkor inkább a kutatást választom. De hát ebbe már a feleségem belenyugodott, tehát otthon van egy irodám, és akkor ott tudok dolgozni este is. De sajnos ez néha egy probléma, és az egyetlen hely, ahol tényleg ki tudok kapcsolni, az a teniszpálya. Az Oxfordi Egyetemnek én vagyok a honorary treasurer vagyok, tehát a pénztáros. És nagyon tetszik az, hogy építjük a csapatokat, tehát 6 csapata van az Oxfordi Egyetemnek, és az első csapatban hihetetlenül jó játékosok vannak, és az is nagyon tetszik, hogy ők szervezik a saját turnéjukat, néha mennek Tokióba játszani, néha mennek Bostonba, ők szerzik a pénzt erre, tehát ha valaki egy teniszcsapatnak a kapitánya, mint diák, akkor annak semmi problémája nem lesz, hogy később a Morgan Stanley-nél, vagy valami ilyen biznisz rendezvénynél dolgozni, mert annyi mindent kell nekik csinálni, hogy az elképesztő. Más egyetemeken ezt professzionális trénerek csinálják, de itt Oxfordban ezt a diákok szervezik maguknak. Tehát végülis a tenisz az a hobbim. 4 klubnak vagyok a tagja, és nagyon sokat játszom. A másik hobbi, ami végül is a Covid alatt alakult ki, az, hogy antik teniszütőket gyűjtök. 1880-tól 1930-ig ez a periódus, amilyen gyűjtöm az ütőket, és néha nagyon olcsón meg lehet venni olyan ütőket, ami tényleg muzeális érték. Nyilván én ezekre az olcsó ütőkre specializálódtam, de miután most már olyan 400 ütőm van, a feleségem azt mondta, hogy ha még egy ütő, akkor el fog válni. Tehát most abba hagytam az ütőgyűjtést, és 1880-tól 1930-ig nem sok szabályozás volt, hogy mekkora legyen az ütő, milyen nehéz, milyen legyen a területe, formája. Tehát ezért egy nagyon változatos kor. Nyilván, ha ezt mutogatom a feleségemnek, akkor ő azt mondja, hogy minden ütő ugyanúgy néz ki. Semmi változás, de aki szakértő, az látja, hogy nagyon sokféle ütő van. Tehát végül is ez a hobbim. Hát nyilván nagyon sokat kell nekünk. Tutor is vagyok, tehát a St. John's College-ban vagyok tutor, tehát ez azt jelenti, hogy hetente egy olyan 4-6 órát kell tanítani csak a St. John's College-nak. Tehát ez az egyetemi tanítás mellett van. Tehát a tantermi előadások, amikor 200 diáknak tart az ember előadást, az az intézeten keresztül szerveződik, de azokat az olvastanhallgatókat, akik a St. John's College-ban vannak, azokat hetente fogadom egy órára a szobámba, a kollégiumba, és ott megbeszélünk mindenféle témát. Tehát ez egy nagyon időigényes tanítás. Összes hallgatónak ilyen esszéket kell beküldeni, amit nekem el kell olvasni, kijavítani, és csak a problémákat fogom belük megbeszélni. Tehát ez elég sok időt elvesz, de ezek az orvosok nagyon jó ki vannak képezve arra, hogy a tudományos munkát beilleszék a napi tapasztalatukba. Tehát nagyon sokat olvasnak a tankönyveken kívül, és azt is értékelik, hogy egy kutató tanítja őket, aki megosztja velük a problémákat, amin dolgozik. Főleg a harmad évben erre nagyon sok hangsúlyt helyezünk, hogy a kritikai gondolkodás az kialakuljon. És szerintem ezért jó itt tanítani, mert nagyon magas a színvonal.
És az utánpótlás megvan? Ugye van 2 fiad. Ők látva mindazt, amit te végzel, azt mondták, hogy ők is erre a pályára mennek, vagy inkább teljesen más, inkább menekülnek innen?
Mind a kettő teljesen más pályára ment, mind a kettő teoretikus fizikus. Én nyomtam őket, hogy gondoljanak orvostudományra, és elég sokat foglalkoztam velük, amikor picik voltak, de valahogy a fizikához jobban vonzódtak, és nagyon jók voltak fizikából, matematikából, és emiatt inkább ezt a területet választották. És mind a kettő az Imperial College-ba ment Londonba, és utána mind a kettő Cambridge-be ment. Mátyás, az idősebb, az most kezdte be a doktori disszertációját. Ő azt nézte, hogy több 1000 teleszkópból hogy lehet az adatokat összehozni, hogy a világról alkotott képünk az jobb legyen. Tehát ilyen nagy adatbázisokkal dolgozott. És a kisebbik fiam az is teoretikus fizikus, és ő most egy ilyen AI kampanynál dolgozik, és problémákat old meg. Tehát manapság, ha valamit el akarunk dönteni, akkor az összes adatra szükség van, és azt ki kell elemezni. Tehát ő ezzel foglalkozik, hogy hogy lehet ezeket az adatokat rendezni, és hogy lehet döntést hozni ez alapján. Tehát mind a kettő teljesen más témát választott, de mind a kettő boldog, mi is boldogok vagyunk, tehát
ez a legfontosabb.
Én nagyon örülök, így van, pontosan.
Magyarországra egyébként gyakran látogattok? Ha jól tudom, akkor van Balatonszemesen egy nyaraló, amely a szüleidé volt.
Így van. Gondolkoztunk nagyon sokat, hogy mit csináljunk vele, és a végül is úgy döntöttük, hogy megtartjuk, és oda néha eljutunk, és az egy gyönyörű hely. Szerintem mi nem is tudtuk, hogy milyen gyönyörű helyen töltöttük a nyarakat, mert éven, amikor én gyerek voltam, akkor nem nagyon utazgattunk, és szerintem van ilyen nagy érzelmi kötődés is. De amit nagyon szeretek, az, hogy végül is a feleségem is nagyon szereti a Balaton meg a gyerekek is, tehát járnak oda, amikor tudnak. Nyilván most már több részét a földnek bejárta az ember, és akkor most kezdi értékelni, hogy csak milyen szerencsések voltunk annak idején, hogy milyen gyönyörű helyen éltünk.
A gyökerek.
Így van.
Magyar konyha nem hiányzik?
Én főzök sokat, és van egy magyar bolt a Cowley Road-on itt Oxfordban, és ott tudok venni pacalt, gyulai kolbászt, téli szalámit.
Akkor te megmaradtál az igazi magyarnak.
Töpörtöt, sőt, néha, hogyha szerencsés az ember, akkor még túró rudit is tud szerezni.
Azért ezt nagyon jó hallani. És hát a madártej és a kovászos uborka, azt viszont azt mondtad, hogy az csak Magyarországon, ott az igazi.
Pontosan, és azt is lehet néha kapni, de általában csütörtökön kapnak új árut, és akkor kell rögtön menni, mert egyébként nem marad. Szóval nagyon sok lengyel jár oda, magyar. De azt hiszem, hogy a boltot grúzok vezetik, Cowley Road-on. Igen.